Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az jelenti a legnagyobb veszélyt Magyarország biztonságos energiaellátására, hogy Európában napjainkban ezt a témát is politikai ideológiai kérdésként kezelik, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Bukarestben a Román Nemzetközi Energiakonferencia panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter ismét leszögezte, nem rendelkezünk tengerparttal, így csak onnan tudunk kőolajat és földgáz vásárolni, ahonnan vezeték érkezik. Ha az orosz forrásokat kiiktatnák, akkor kapacitásbeli problémák miatt egyszerűen nem lenne lehetséges az ország ellátása Horvátországon keresztül. Kitért a földgáz kérdésére is, emlékeztetett, Ukrajna idén beszüntette a tranzitot, ami 18 milliárd köbméternyi beérkező kapacitás kiesését jelentette, és most az Unió a török áramlat vezeték használatát is ellehetetleníteni, ami újabb 8 milliárd 600 millió köbméter kiesésével járna. Szijjártó Péter ugyanakkor méltatta a magyar-román energetikai együttműködést. Az Európai Unió polikrízisben van, egymással rétegződő, egymással párhuzamosan futó és egymást erősítő válságok határozzák meg jelenleg a működését, jelentette ki az európai ügyekért felelős miniszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában tartott éves meghallgatásán. Móka János beszélt a biztonsági válságról, ami elmondása szerint egyrészt az Unió orosz-ukrán háborúval, illetve Ukrajnával kapcsolatos elhibázott stratégiájával, másrészt az európai biztonsági és védelempolitika hiányával magyarázható. Hozzátette, az EU gazdasági válságban is van, ami a versenyképesség és a kereskedelem politika területén is látható. Magyarország nem ad pénzt Ukrajna támogatására és nem járul hozzá közös uniós hitelfelvételhez, jelentette ki tegnap a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor az uniós csúcson történteket összegezve azt mondta, a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra, de szerinte az derült ki, hogy az unió folytatni akarja a háborút. António Costa, az európai tanács elnöke azt közölte, az EU továbbra is támogatja Ukrajnát, egyúttal üdvözölte, hogy a háború lezárását célzó béketárgyalások új lendületet kaptak. Szavai szerint a vasárnap az Egyesült Államok Ukrajna és az Unió képviselői jelentős haladást értek el Genfben. Javaslatot nyújtott be az amerikai béketerv módosítására az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország. A többi között azt indítványozzák, hogy Ukrajna békeidőben 800 ezeres hadsereget tarthasson fenn, és az Egyesült Államok erősebb biztonsági garanciákat adjon Kijevnek. A területkérdések alapja a frontvonal aktuális állása lenne. Az Egyesült Államok béketerve elvben alapul szolgálta végső békés rendezéshez, jelentette ki az orosz elnök. Beszámolók szerint Vlagyimir Putyin erről telefonon tárgyalt Recep Tayyip Erdoğan török államfővel. Moszkva viszont nem kapott értesítést Washingtontól az amerikai béketerv módosított változatáról. Kijev hálás nyugati szövetségeseinek, köztük az Egyesült Államoknak az orosz-ukrán háborúban nyújtott segítő erőfeszítéseiért, erről írt közösségi oldalán az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij emellett hangsúlyozta, fontos megőrizni a támogatást. Ukrajna közben megtagadta a területátadást és a hadsereg leépítést. Szaúd-arábiai hivatalos látogatásán Kövér László megbeszélés folytatott a külügyminiszter helyettessel, a kereskedelmi táncvezetővel, valamint Fejszál bin Bandar bin Abdulaziz al-Szaúd herceggel, Riád régió kormányzójával, közölte az Országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Országaink közös törekvése a nemzetközi viták és konfliktusok párbeszéd útján történő megoldása, valamint hogy a nemzetközi politika az államok közötti blokkok kialakulása helyett az együttműködés útján haladjon tovább, mondta az Országgyűlés elnöke. Továbbra is osztjuk az Európai Parlament által a 2018. szeptemberi javaslatában megfogalmazott számos aggályt, amely alapján elindította a Magyarország elleni hetes cikk szerinti eljárást, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Strasbourgban. Michael Magret hangsúlyozta, a bizottság több mechanizmus, köztük a helyreállítási alap és a költségvetési feltételrendszer alapján mintegy 18 milliárd eurónyi forrást függesztett fel, és ebből 1 milliárd már elveszett. Szigorítanák a gyárépítéseket az Európai Unióban. Az Európai Bizottság olyan szabályt készít elő, amely alapjaiban változtathatja meg a külföldi, főként kínai beruházások uniós működési feltételeit. A portfólió gazdasági portál a Brit Financial Times-ra hivatkozva azt írta, az új szabályozás Kína-magyarországi beruházásaira is hatással lehet. Végül az időjárásról. Holnap estig még nagyrészt borult lesz az ég, további esővel, sokszor élénk széllel. A hőmérséklet szerdán hajnalban plusz 4-5, napközben aztán 6-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Mi lenne velünk méhek nélkül? E címmel tartott előadást Egerben a Bródi Sándor könyvtárban november 11-én Arany Ildikó, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi referense a beporzó rovarok fontosságáról és segítésük lehetőségeiről. Az előadás adta a most következő beszélgetés apropóját.
Ugye a virágpor elsődleges funkciója az azért a növény szaporodásának a biztosítása, de tény, hogy nagyon hamar már körülbelül 165 millió éve megjelent a Földön az a fajta együttműködés, ahol a virágport nem a szél vagy a víz, mint egyébként a mai napig sok növénynél történik, hanem rovarok közvetítik az egyik virág és a másik virág között. Tehát ezt hívjuk rovarbeporzásnak, illetve más állatokra is jellemző, ez nem csak rovarokra, de a legnagyobb fajszámú csoport, aki ezt végzi, azok a rovarok. És azt fontos tudni, hogy ez egy olyan hosszú közös evolúció, aminek köszönhetjük a mai virágok gazdagságát színben, formában, illatban, és ugyanúgy a rovarok gazdagságát is sok esetben.
Tehát, hogy csábítsák oda, azért igen, minél szebb, minél illatosabb, vagy éppen minél büdösebb.
Olyan is van, amikor büdös a legyek kedvéért, nekik akar kedvezni, nagyon sok esetben igen, pontosan így van. Feltűnő, szép legyen, és hát a nektár az emiatt van. Ugye az akászfa virágját az emberek meg is szokták enni, de gyakorlatilag szinte minden virágzó növénynek van nektármirigye, és a rovarok, beporzó rovaroknak ez a jutalom.
Akkor ez egy egymásra utaltság, ugye? Egyrészt a növény ki van szolgáltatva, másrészt pedig a rovar is.
Ez így van, tehát a legtöbb beporzó rovar, beszélhetünk itt lepkékről, zengőlegyekről, darazsakról, bogarakról, a nektárt fogyasztja szénhidrát céljából, tehát energiaforrásnak használja. Viszont a méhek, ezért mondtam az előadásban, hogy ők a beporzás bajnokai, mert ők az egész életükben a virághoz kötődnek, ők a fehérjeforrást is a virágokból szerzik be, és ez a pollen. Tehát ők nem csak passzívan szállítják a virágport a testükön, ahogy a többi beporzó rovar, miközben nektárt szívogat, hanem ők egyébként be is gyűjtik aktívan a pollent, és hazaviszik az utódaiknak. Tehát ezen nő fel a méhlárva, meg hát a felnőtt méh is adott esetben fogyasztja.
Meg nem utolsó sorban, vagy hát éppen utolsó sorban mi fogyasztjuk a mézet. A méhekhez kötjük a beporzást, de igazából mutatja az is, hogy különben a méhek világnapja, meg a beporzóké, hogy ez egy nagyobb csapat munkája kéne, hogy legyen.
Beszéltünk itt nagyon sokféle rovarcsoportról, akik a beporzást végzik, meg hát ne felejtsük el, hogy ha globálisan nézzük, akkor a denevérektől a kolibrikig, meg a csigákig még sok egyéb állat részt vesz ebben. De ha Magyarországon maradunk, akkor is, ha csak miről beszélünk, a méhekről beszélünk, akkor szűkítsük le, ugye voltak lepkék, legyek, darazsak, de nézzük a méheket. A méhek az nem csak a házi méhet jelenti, amit ugye az emberek legtöbbször látnak, meg a méhészek tartanak, hanem van Magyarországon körülbelül 700 vadméhfaj, és ezek mindannyian viráglátogatók.
Akkor maradjunk a méheknél, tényleg a házi méheknél. Ugye az ember elkezdett mondjuk olyan növényeket termelni, amelyek beporzást igényelnek, tehát mondhatjuk azt, hogy több lett a nektár, több lett az élelem a méhek számára?
Részben igen. Tehát a nagy területen vetett nektártermelő termények, például napraforgó repce, vagy bizonyos ültetvények, például az akác, ezek valóban szolgáltatnak egyszerre nagy mennyiségű élelemforrást a méheknek. A probléma az, hogy ahogy ezek a területek egyre nagyobb kiterjedésűek és nagyobb összefüggő területeket jelentenek, vagy foglalnak el, ugye a virágzás tart 2-3 hétig, mondjuk, az év többi részében egy ilyen monokultúrában nem nagyon van más. Egyrészt, másrészt, hogyha egy nagyon nagy tábláról beszélünk, mondjuk napraforgó esetében, akkor talán a házi méh még be tud repülni a közepébe, de egy kis vadméh az nem feltétlen. Kisméretű méhek csak pár száz métert tudnak adott esetben repülni. Tehát igen, vannak ezek a tömeges hordású időszakok, amik a méztermelés szempontjából jók, viszont a méhek, akár házi, akár vadméhek kiegyensúlyozott egész éves egészséges táplálékellátására kellenek a vadnövények is.
Tehát a vadnövények se virágoznak mindig.
Hát egy változatos ökoszisztémában természetesen, hogyha van eső, mert ugye manapság a nyári asztályok sajnos ebben is plusz problémát jelentenek, de azért egy változatos ökoszisztémában mondjuk nézzünk egy rétet, egy vadvirágos gazdag rétet, ott azért mindig van valami, ami virágzik. Gyakorlatilag kora tavasztól egészen késő nyárig, őszig. A vadméheknek meg ugye általában a vadbeporzoló varoknak kb. 40%-a veszélyeztetett a legfrissebb eredmények szerint, sajnos. És a házi méheknél is csökkenő tendenciát lehet megfigyelni már jó ideje Észak-Amerikában, Nyugat-Európában és az utóbbi években sajnos Magyarországon is egyre nagyobb méhcsalád veszteségeket tapasztalnak a méhészek, és ennek az oka összetett, de hogyha okokat keresünk, valószínűleg érdemes megemlíteni a tájhasználat változását, ahogy az előbb is mondtam, ugye a mezőgazdaság intenzifikációja, nagy táblák, kisebb élőhelyi foltok eltűnése, ez mindenképpen egy fontos tényező. A klímaváltozás egészen biztosan fontos tényező, ezzel összefüggésben a vizes élőhelyek eltűnése, hiszen egy vizes élőhelyen akkor is van virágzás, meg akkor is van kellő páratartalom, hogyha adott esetben nem esik az eső, de ugye, hogyha olyan nagy asszály van, a vizes élőhelyek is kiszáradnak, tehát sajnos ezek egymástól nem független dolgok. Hát lehet még említeni a mezőgazdasági gyakorlatnak a növényvédőszerek, esetleg nem eléggé körültekintő használatát, ami problémát jelenthet. Aztán vannak új megjelenő kártevők és inváziós fajok, elég csak az ázsiai lódarásra gondolni, ugye a házi méheknek egy elég komoly ellenségéről van szó, ami már Dél-Európában problémákat okoz, úgyhogy van itt sok olyan tényező, ami miatt sajnos nem olyan jó a házi méhek, illetve nem olyan egészségesek a méhcsaládok, mint voltak.
De több a méh, szám szerint?
Az az igazság, hogy az utóbbi években, ha jól tudom, a méhészektől már csökkenésnek indult Magyarországon. De tény, hogy nagyjából 1 millió körüli méhcsaládot elértünk az országban a 2020-as évek elején, talán az 1990-es évektől ez egy ilyen viszonylag folyamatos növekedés mutatott, viszont az utóbbi években stagnált és csökkenésnek indult.
Mennyire vagyunk a méheknek kiszolgáltatva, illetve hát ne szűkítsük le a méhekre, a beporzó rovarokra rászorulva. Van egy ilyen profétikus mondás, hogyha a méhek kihalnának, akkor 4 év múlva követnénk őket mi is.
A termesztett növények, ha növényfajokat nézzük, ezek 75%-a rovarbeporzású, tehát eléggé ki vagyunk téve nekik. Ezek világszintű adatok, hogyha a terményeket tömegben nézzük, akkor is a körülbelül 35%-a az a mezőgazdasági termény mennyiség, amit a rovarbeporzásnak köszönhetünk. Hát a közgazdászok számolgattak, pénzben próbálták ezt kifejezni, és olyan 500 milliárd dollár per év az a haszon, amit a beporzók egy évben globálisan az ember számára gyakorlatilag ingyen lehetővé tesznek, mezőgazdasági terményben kifejezve.
Vannak azonban már méh vagy beporzó hiányos vidékei a világnak.
Igen, hát mindenki ismeri ezeket a példákat, hogy Kína bizonyos területein kézzel porozgatják a gyümölcsfákat, de sok helyen a világban, például Észak-Amerika déli államaiban, Kaliforniában jellemző az, hogy ott ilyen nagyon nagy kiterjedésű intenzív mandula ültetvények vannak. Ugye a mandula egy rovarbeporzású fa, és csak úgy tudják megoldani, hogy legyen termés, hogy sok ezres nagyságrendben szállítják oda a mély családokat, szerte USA-ból, az északibb államokból, azért, hogy lehessen mandula. És ez egyébként nem csak az USA-ban, hanem a világ több más kontinensén, például Európa bizonyos részein is, Nyugat-Európában már gyakorlat, hogy a beporzási szolgáltatásért gyakorlatilag fizetnek. Ténylegesen nincs elég beporzó. Tehát hál' Istennek Magyarországon még azért nem tartunk itt. Itt még mindig több a rovar, mint az említett országokban vagy régiókban, de a tendencia itt sem pozitív.
Akkor most jött el annak a kérdésnek az ideje, hogy mit tehetünk a beporzókért, konkrétan a méhekért akár. Tehetünk valamit?
Nagyon sok mindent tehetünk. Igazából ez egy olyan feladat, ami több szektort is érint, és érdemes ezt egyébként összefogva tenni. Tehát akár az erdészetről is beszéltünk, hiszen nagyon sok erdei fa van, ami a méheknek erőforrást jelent. Ugyanígy a vízgazdálkodásról is beszéltünk, ugye említettem, hogy milyen fontos a víz, meg a vizes élőhelyek szerepe, de természetesen a házi méhek esetében azért a legfontosabb talán a mezőgazdaság és a gyepgazdálkodás, ahol nagyon sok mindent lehet tenni. Elsősorban az élőhely gazdagság növelésével, tehát ezek a kis, nem termelő célú élőhelyek, fasorok, mezgyék, bokros sávok, vízlevezető árkok zölden hagyása, a kaszálás időzítése, úgyhogy hagyjuk felvirágozni a vadnövényeket. Egészen az aktív beavatkozásig olyan értelemben, hogy vetett mélegelők használata, tehát kifizetten a méhek kedvéért.
Mit kell nekik vetni?
Hát amit klasszikusan szoktak, az ugye, tudom én, facélia, olajretek, mustár, de nem kell itt megállni. Valójában a legjobb az, hogyha egy sokfajú keveréket vetünk, amiben ideálisan őshonos növények vannak, virágzó növények. Sőt, az a legjobb, hogyha ezek több éves növények, tehát ez azt jelenti, hogy elvetjük, és akár 5 évig is ott lehet a helyén hagyni. Az ott egy viszonylag középtávon egy stabil mélegelőt tud adni.
A mélegelőnek mostanában lett egy kicsit pejoratív csengése már ennek a kifejezésnek, mert Budapesten, amit nem nyírtak le, hanem hagyták gazosodni, azt elkezdték mélegelőnek titulálni.
Az az igazság, hogy itt a szukcesszióra is számíthatunk. Tehát, hogyha felhagyunk egy területet, nyilván a cserésedésnek azért érdemes elérmenni, kivéve persze, ha cserjés mélegelőt szeretnénk, mert ne felejtsük el, hogy a galagonya, a kökény, sok egyéb cserje az kiváló mélegelő, de most maradjunk a látszárúaknál, hogyha egy mélegelő gyepet szeretnénk egy lakott területen létrehozni, akkor megtehetjük, igen, hogy aktívan vetünk virágzó növényeket, egyébként ezt is teszik Budapesten, de azt is megtehetjük, hogyha van megfelelő propagulum forrás, tehát van természetes, természetközeli élőhely a közelben, akkor rábízzuk a szukcesszióra is. Az ott életfeltételéket megtaláló virágos növények betelepülnek, hogyha a talajmagbank is ezt lehetővé teszi, fel fognak nőni, virágozni fognak. Tehát ez azért egy nem rossz elgondolás, hogyha az a cél, hogy egy olyan gyepet, olyan virággazdag élőhelyet hozzunk létre, ami nem igényel nagyon intenzív kezelést. Ha arra gondolunk, hogy mit lehet tenni a saját kiskertben, ma már egyébként lehet kapni nagyon jó vadvirág magkeverékeket, hát azzal érdemes felülvetni. A kasszálás pedig úgy érdemes időzíteni, hogy meg kellene várni legalább egy ilyen májusi, júniusi virágzási csúcsot. Nem baj az, ha egy kicsit jobban felnő a növényzet addig. Igazából ez szemlélet kérdése. Lehet, hogy el kellene engedni azt az igényt, hogy mindenképpen ilyen focipálya gyepünk legyen a kertben, mert ha belegondolunk a nyári asszályokba, pont az szokott gyakorlatilag sárgára kiszáradni.
Az, hogy érzékeny ez a téma, vagy érzékenyen érinthet sokakat, jelezte az is, hogy egyrészt sokan voltak az előadáson, másrészt utána nagyon aktívak lettek a kérdések tekintetében, tehát sok embert foglalkoztat ez a kérdés.
Hát igen, mert most már azért eljutott a köztudatba az, hogy nem csak azért kell védeni ezeket a beporzolóvarokat, amiért egyébként bőven indokolt lenne, hiszen minden fajnak van egy önmagáért való értéke a természetben, hanem ez tényleg a mi saját bőrünkön érezhető, a saját élelmünk múlik rajta, hogy ők el tudják-e végezni ezt a tevékenységet. És az emberek felteszik maguknak azt a kérdést, hogy akkor mit tehet ő, és hát adja magát, hogy mindenkinek, nem mindenkinek persze van kertje, de sokaknak van legalább egy erkélyük, vagy valami kicsi zöld terület, amire van ráhatásuk, hogy ott milyen növények nőjenek. Tehetnek egyébként ki kis tavacskákat is, a méhek azért is nagyon hálásak. Hogyha ihatnak, nyilván úgy kell azt elhelyezni, hogy ne fulladjanak bele, tehát kis köveket beletenni, megvannak erre a technikák. Aztán a méhhotelek is nagyon hasznosak, nátszálból összefűzött kis építmények, vagy pedig farönkök, amikben lukokat fúrunk. Tehát ezeket az odúlakó vadméhek nagyon szívesen elfoglalják. Mert ugye nekik ne felejtsük el, hogy nem csak élelemforrásra van szükségük, hanem fészkelő helyre is, mert ők nem kapnak kaptárat készen, mint a házi méhek.
Az elhangzott beszélgetésben a beporzórovarok fontosságáról Arany Ildikót, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensét hallották. Thank you. Most Ferli Mevett Ilyen kutya nincs is című könyvének 15. része következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Júzsban történt a dolog egy perzselő nyári napon, amikor a préri csak liheg, akár egy döglődő kojott. Mindent súlyosan lep a por, és a levegő, ahol éri, csontig átégeti a húst. Az ilyesfajta napokon, akinek van egy kis sütnivalója, behúzódik valamelyik föld alatti barlangszerűségbe, amelyeket Kanadában finom kifejezéssel sörözőnek hívnak. Nagyjából egyformák ezek országszerte, rosszul megvilágított félhomályos, zsúfolt, izzadságtól, pállott sörtől, dohányfüsttől bűzlő odúk, de a többségük legalább mérsékelten hűvös. És a sörnek csúfolt, ízetlen lötty, amit mérnek, rendszerint jéghideg. Az említett napon városunk 5 tisztes polgára, 5 kutyarajongó gyűlt össze az egyik sörözőben. Éppen Manitóbából tértek vissza, ahol egy vadász kutya versenyt tekintettek meg, és vendéget is hoztak magukkal. Fölöttébb méltóság teljes potrohos úriember New York államból érkezett, és nem csak a pénz vetette fel, de a becsvágy is. Vagyonát pedig bőkezően tékozolta e becsvágy kielégítésére, amely arra irányult, hogy ő tenyészze ki és mondhassa magáénak az egész világrész, ha nem inkább az egész világ legkiválóbb apportírozó kutyáit. Miután a manitóbai versenyen végigélvezte saját teremtményeinek elsöprő győzelmét, a helybeliek nyomatékos unszolására eljött Saskatoonba, hogy megtekintse, miféle ebeket tenyésztenek itt, és meg is vásároljon néhányat, ha elnyerik a tetszését. Nos, nem nyerték el. És az úr talán a jogos méregtől, hogy hiába utazott ide ebbe a döglesztő melegben, kissé pöffeszkedően kezdett viselkedni. A helyi kennelek megszemlélése során fanyar, sőt, legkicsinylő megjegyzéseket tett. Alaposan felborzolta a helybeli tenyésztők érzékenységét, akik ennek következtében hajlamosak voltak csacskaságokat mondani és cselekedni. A vendégvonata csak délután 4-kor indult, ezért 00:30-ig vele együtt üldögéltek a sörözőben, hűtötték magukat belülről és kutyákról társalogtak. A társalgás heve az időjárásával vetekedett, óhatatlanul szóba került persze Korcsi is, akit úgy méltattak, mint egy rendkívül ritka fajta, a Prince Albert Retrieverek kiemelkedő példányát. A vendég gúnyosan kacarázott. Ritka fajta, legyintett. Csodára ritka lehet, én mondom, soha életemben nem is hallottam róla. Városkánk polgárait mérhetetlenül felbőszítette ez a nagyvárosi szkepticizmus. Azon mód rázendítettek a Korcsit magasztaló történetekre, és ha imit amott lódítottak egy kicsit, kivethet ezért rájuk követ. Ám minél többet meséltek, annál hangosabban viharászott a vendég, annál megvetőbben hitetlenkedett. Végül az egyik polgártárs a kelleténél kicsit jobban begurult. Na, kössünk fogadást! Kurjantotta vadul Korcsi eme hű tisztelője. $100 teszek rá, hogy ez a kutya lepipálja apportírozásban az egész Egyesült Államok minden nyavajás kopóját. Meg lehet, azért nem félt a kockázattól, mert még javában tartotta a tilalmi időszak, bár talán annyira ette a méreg, hogy ez eszébe sem jutott. A jövevény elfogadta a kihívást, de hát úgy látszott, nemigen nyílik lehetősége a fogadás eldöntésére. Valaki meg is jegyezte ezt, ám a vendég csak kukorékolt tovább. Maguk verték a mellüket, jelentette ki. Hát most mutassák is meg, mire olyan büszkék. Mit volt mit tenni, fel kellett kerekedniük, hogy előkerítsék Korcsit, legfeljebb valami isteni sugallatban reménykedhettek. A 6 férfiú elhagyta az áldott, hűvös félhomályt, és a nyári délután vakító fényével dacolva elindult a közkönyvtár felé. A tisztes és ronda könyvtár épület a város főutcáján terpeszkedett. A mögötte húzódó elmaradhatatlan sikátoron 2 kínai vendéglő és különféle boltok osztoztak. Papa irodája az épület hátsó traktusából a sikátorra nyílt. A levegőt, már amennyi megrekedt a szűk utcáska kemencéjében, egy szúnyoghálós ajtó igyekezett beengedni. A küldöttség ezen a hátsó ajtón tódult be papához. Korcsi szokott helyéről az íróasztal alól éppen csak a fejét dugta ki, hogy egy pillantást vessen a jövevényekre, majd visszaroskadt a hőség okozta szinte már az eszméletlenséggel határos kómaszerű állapotba. Minden bizonnyal hallotta a dünnyögő beszélgetést, a bemutatkozásokat, meg az idegen, elég kellemetlen hangját, de a fülebotját sem mozdította. Papa Bezzeg annál nagyobb figyelmet tanúsított. És bizony alig tudta féken tartani haragját, amikor az idegen lehajolt, bekukkantott az íróasztal alá, és imigyen szól: "Ha, most már tudom, milyen fajtáról van szó. Prince Albert, patkányfogót emlegettek, ugyebár?" Papa kimért udvariassággal felállt. "Ha jól értem, uraim, önök azt óhajtják, hogy Korcsi holmi kis bemutatóval bizonyítsa jártasságát az apportírozásban, nem de?" A helybeliek helyeslő mormolását az idegen metszően gunyoros megjegyzése szakította félbe. "Egy kis próbára tennénk," vetette oda sértőn. "Na, mit szólnának a sikátorhoz? Ott nyilván csak úgy nyüzsögnek a patkányok." Papa nem szólt egy szót sem. Lassan hátratolta a székét, odalépett a nagy fali szekrényhez, ahol néhány vadász felszerelését tartotta az esetleges munka utáni kiruccanások céljára, szélesre tárta a szekrény ajtaját és kiemelte a fegyvertokot. Sorba előszedegette a csövet, az előagyat, a tust és összeállította a puskát. Bekattintotta a závárt, kipróbálta a ravaszt, és ez a meghitten ismerős zaj életre galvanizálta Korcsit, aki kikászálódott az íróasztal alól, és megránduló orral, hökkent ábrázattal ácsorgott mellette. Sehogy sem értette a dolgot, utóvégre nem volt még vadász idén, de hát előkerült a puska. Kérdő nyűszített, mire papa megveregette a fejét. "Jó kutyus," mondta, és az ajtó felé indult, sarkában a türelmetlenül tolakodó Korcsival. A bámészan figyelő embercsoport ekkor már legalább úgy hüledezett, mint Korcsi. A hat férfiú felsorakozott az iroda ajtajában, és kíváncsian leste papát, aki kilépett a ház elé, felemelte a töltetlen puskát, megcélozta a főutcát, megnyomta a ravaszt, és nyugodtan, halkan megszólalt. "Bum, bum," mondta, "hozd ide, fiacskám!" Papa a mai szent napig álhatatosan hallgat arról, hogy voltak éppen mi volt a szándéka mindezzel. Egyetlen szóval sem állítja, hogy eleve számított az eredményre, ami bekövetkezett, de azt sem állítja, hogy nem számított. Korcsi leszökkent a lépcsőről, és amilyen sebesen csak telt tőle, végig száguldott a sikátoron. A megfigyelők látták, hogy a sarkon befordul a főutcára, aminek következtében két öreg néni kis híján hasra esett. Azt is látták, hogy az utca szemközti oldalán a járókelők megtorpannak, Korcsi után fordulnak és lecövekelnek, mintha sóbálvánnyá váltak volna. Korcsi viszont nyomtalanul eltűnt a szemük elől. Körülbelül két percre tűnt csak el, de a könyvtár lépcsőjén szobrózó csapat ezt is alig, hanem egész örökké valóságnak érezte. A New Yorki uraság már épp a torkát köszörülte, és egy újabb, még szellemesebben csípő aranyköpésre készült, amikor meglátott valamit, amitől torkára forrt a szó. Ekkor már mindnyájan látták, de nem hittek a saját szemüknek. Korcsi visszafelé tartott a sikátorban, nyugalmasan ügetett. Fejét égnek szegte, farka magasan lobogott, és a szájában egy pompásnál is pompásabb galléros fajdot szorongatott. Hanyag nem törődömséggel felsétált a lépcsőn, papa lába elé helyezte a madarat, és egy elégedett szusszanással visszamászott az íróasztal alá. Korcsi szuszogásától eltekintve tökéletes csend uralkodott. Végül az egyik helybeli, mint egy alvajáró előrelépett és felemelte a madarat. "Magasságos úristen! Már ki is van tömve!" rebegte suttogó áhítattal. Ebben a pillanatban futott be az Ashbridge féle iparcikk bolt kiszolgálója, teljesen magán kívül volt, szinte őrjöngött dühében, egyetlen szökkenéssel a lépcső tetején termett és ádázul ráförmett papára. Ez a maga átkozott kutyája, az ilyet láncon kéne tartani. Az előbb egyszerűen csak berontott a boltba és zutty, kirántotta a kirakatból a kitömött fajdot. Mr. Ashbridge kártérítést követel, ez a legszebb példány az egész gyűjteményében. Fogalmam sincs, hogy a New Yorki vendég kifizette vajon a veszteségét, csak azt tudom, hogy az esemény bevonult a nemzetek történetébe, ugyanis az egész kanadai sajtó átvette a Star Phoenix-től és a két óceán közt az egész ország Korcsi nevétől visszhangzott. És ez semmivel sem volt több, mint amire rászolgált.
Kedves hallgatóink, Ferli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 15. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 11. részét Rátóti Zoltán olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Vörös Sándor a Teljesség felé. A szárny. Útravaló. Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd, ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy miük nincsen, hanem hogy miük van. Mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud. Tanulj meg mindenkitől tanulni. Ne várj csodát. Ne várj csodát. Mert a csodás ígéret teljesül, anélkül, hogy csoda történne. Ha az élet fölötti, különlét fölötti világba akarsz hatolni, illetve élet fölötti, különlét fölötti valódi lényedbe, itt az én és más szét nem választható, vigyázz, hogy a valóság helyett káprázatokba, csodákba ne keveredj. Ez ellen gyakori ima, gyakori önvizsgálat a védelem. Sehol olyan szükség éberségre és józanságra, mint itt, ahol az életbeli mértékek nem alkalmazhatók. Ha meg akarod ismerni időtlen alaprétegedet, előbb meg kell küzdened a rája rétegződött időbeli személyeddel, mely az alapot elfedi előled. Bonts szét személyedet, és szemléld, mint idegent. Ne maradjon benne semmi rejtett, vizsgálatlan, tudatalatti. Ne maradjon benne semmi olyan, amihez ragaszkodsz, vagy amitől utálkozol, mert a ragaszkodás is, utálat is hamisít. Az önvizsgálat legegyszerűbb módja az imádság. Ha imádban Istennek gyónod meg hibáidat, ezzel bejárod személyednek minden zegét zugát, mert az ember imájában őszintére vetkőzik Isten előtt. Önmagának folyton hazudozik, de Istennek nem mer hazudni. S ha Isten segítségét kéred, ezzel a személyed alatt ismeretlenül rejlő segítőket sorra működésbe hozod. Az elmosódó határok. Aki elkezdi lebontani egyéniségét, mind jobban elveszíti a határt saját és mások lelke között. Ha embertársa szemébe néz, megérzi annak érzéseit, és felismeri, ez is én vagyok. Ha egy kutyát megsimogat, megérzi annak egybemosódó világát, ez is én vagyok. Ha egy bútort hosszabban érint, átveszi annak tagolatlan csöndjét, ez is én vagyok. Saját lelke már nem csak az övé, s mindennek lelke az övé. Minden átlátszó, mint a kristályból volna. Egyszerre mérhetetlenül gazdag, testelelke felfrissül, és egyforma örömmel tölti el a munka, pihenés, társaság, magány. A kulcs kettőt fordul a zárban. Bonts szét személyedet, és beléd tódul a világ. Bonts szét a személyeddé vált világot, és beléd tódul a teljesség. Angyalok. Ha benső tartalmait elrendezed, ha különválasztod magadban személyed változó, múló elemeit és lényed változatlan örök világát, a múló elemek úgyszólván tárgyakként, növényekként, állatokként mutatkoznak előtted, s az örök világ tényezőivel érintkezni tudsz. Egyszer csak észreveszed magányodban, hogy száj és fül használata nélkül valakitől tanulsz. És eleinte nem tudod, hogy képzelődsz-e, vagy egy testtelen lény ereszkedett le hozzád. Láthatatlan tanítód, nem káprázat, nem is hozzád ereszkedett szellem, hanem a személyed alatt rejlő végtelen áramok valamelyike. A végtelen áramok a személyiség formálói és vezetői, melyek a személyiség áttörése után hozzáférhetők és kikérdezhetők. Bárki érintkezik velük, csak nem mindenki tud erről. Az intuíció, az előzmény nélküli hirtelen felismerés mindig a végtelen áramok valamelyikének sugallata. A személyiség mögötti végtelen áramokat a keresztények angyaloknak, az ógörögök isteneknek, az indek déváknak nevezik. Kifélék ezek az angyalok, istenek, dévák? Nem személyek, a mindenséget átható lélek erők. Nem is saját lényünkön kívül levő és hozzánk leereszkedő szellemek, de nem is saját lényünk alkatrészei, hanem a személyiség burka alól feltáruló mesztelen lélek erői. A léleké, mely nem az én lelkem, és nem külön lélek, hanem a lélek. Határtalanul. Az egyéniségébe süppett mai ember elvesztette az angyalokról való tudást, nem hisz a levegőből leereszkedő láthatatlan szárnyasokban, és ebben igaza is van. Csak hogy nem tud arról, hogy személyisége és lelke nem azonos. Arról, hogy időbeli személyisége mögött rejlik a nem időbeli lélek, mely nem valakinek a lelke, hanem tagolatlan, határtalan. És a léleknek különféle megnyilvánulásai az angyalok. Úgy rejlenek benne, mint a színek sokasága a színtelen napsugárban. És aki múló személye aláhatol, érintkezésbe lép az angyalokkal, ahogy a börtönablakot kitörő rab érintkezésbe kerül a tiszta levegővel. Vannak másfajta angyalok is. Egy táj, egy család, egy nemzet angyala, és még sokféle. És vannak ördögök is. Az angyal vagy ördög nem személy, de nem is jelkép. Ha bármely megnyilvánulásodban észreveszed azt, ami benne nem időbeli, nem zárt, nem saját, ez az angyal, vagy az ördög. Egy-egy általános emberi gyarlóság, a kapzsiság, könnyelműség, fösvénység, stb. Épp úgy nem zárt és nem egyéni, akár a lélek. Pazarlótól pazarlóig, fösvénytől fösvényig láthatatlan áram vezet. Nem a térben, mégis szinte kitapinthatóan. Ez az áram az ördög. Angyal és ördög közt épp úgy nem lehet éles határt vonni, mint jó és rossz ember között. A személyiséged mögötti végtelen áramok, ha hozzájuk férkőzöl angyalként, ha az élet salakjait föléjük halmozod, ördökként viselkednek. Tündérek, manók. Az állat, növény, ásványfajok angyalai és ördögei a tündérek, manók. Nem lények, nem az időben, hanem a változatlanban vannak. Figyelj meg egy fölrebbenő verépcsoportot. Ami a szárny zizzenésükben nem a természeti hang, de valami édes együgyűség, ez a verépcsapat tündére. Vagy figyelj meg egy diófát. Ha tépázod, kelletlenül és viszonyogva adja gyümölcsét. És ha szelíden, tisztelettel közeledsz hozzá. Szívesen adakozni kezd, és megpillantod a lefosztottnak látszó alsó ágakon a legelérhetőbb, és addig észre nem vett diókat. Ez a diófa tündére.
Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 11. részét Rátóti Zoltán olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
Alexandriai Szent Katalin szőzvértanú 305 körül halt meg. Katalin Alexandriában szenvedett vértanúságot Maxentius császár idejében a 305. esztendő táján. Idők folytán a keleti és nyugati egyházban egyaránt a legünnepeltebb szentek sorába jutott. A 14 segítő szent között is ott találjuk. Legendája a 8.-9. században alakult ki. Legendájának régi magyar verses feldolgozása az érsekújvári kódexben található. A legenda úgy beszéli, hogy Szent Katalin Kosztus királynak volt egyetlen leánya. Az egy igaz Isten csodálatos jóvoltából történt a leány születése, pedig akkor még nem ismerte Kosztus király ezt az Istent, az igaz Istent. Irgalmát azonban megtapasztalta. Idős ember volt már a király, s nagyon búsult, mert hogy nem volt gyermeke, országának örököse. Hiába áldozott a pogány bálványoknak töménytelen kincset, nem tudtak azok segíteni rajta. Akkor egy bölcs tanácsára szín aranyból akart öntetni bálványszobrot, hogy ahhoz folyamodjon. Az öntvény a kereszt formáját mutatta. A keresztistenéhez fohászkodott tehát, bár nem is sejtette, ki legyen az. És csodák csodája, kérése most meghallgatása talált. Felesége egy kis leánynak adott életet. Nagy volt a király öröme, hogy így feléje fordult az ismeretlen nagy Isten kegyelmével, s elnevezte a leánykát Katalinnak, katarosz szóból, tisztának, szeplőtelennek. Udvarába hivatta a legjelesebb bölcseket, hadd tanítsák a leányt minden szépre, jóra. Úgy is nőtt föl Katalin, mint tanítómesterének gyöngye. Tudományáról, bölcsességéről, ragyogó szépségéről messzi földön híressé vált. De még nem ismerte az igaz Istent. Mikor Kosztus király halálra vált, mindenét kedves leányára testálta. Legdrágább kincsül pedig az aranykeresztet adta át neki, s meghagyta erősen, hogy ennek Istenét imádja, és a többit mind hagyja el. Apja, anyja halála után hosszú útra indult egyszer a király leány. Nagyszámú szolganép kísérte, mégis eltévedtek egy rengeteg erdőben. Második éjszakára végül egy remete kunyhójára találtak. A vén remete tanította meg azután Katalint, hogy ki az az ismeretlen nagy Isten, a kereszt istene, aki nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, az Atya Istennek egyszülött fia. Ezután megkeresztelkedett Katalin, és testestül, lelkestül mennyei jegyesének szolgált. Népeit is az Úr Jézus hitére fordította, s mikor Maxentius császár üldözni kezdte a keresztényeket, elment Alexandriába, hogy védelmükre legyen az üldözötteknek. Először magával Maxentiusszal beszélt. Elámult a császár a szűz bölcs beszédén, csodálkozott nagy szépségén, és mert nem tudott mit válaszolni, 50 bölcset hívott össze. Azok talán meggyőzik Katalint, s eltántorítják a kereszt istenétől. Elkezdődik a vita, vége hossza nincs, hogy miért hisz Krisztusban, miért tartja istenének. Katalin nagyszerűen felelt nekik mindenről. Beszél az emberi szív örök vágyakozó nyugtalanságáról, ami csak akkor csitul el, ha rátalál az igaz Istenre. Könnyű rátalálni, hiszen megsejtette magát már a régi bölcsekkel, de beszélt prófétái által is, és úgy terelgetett magához embereket, s hogy még emberségesebben szólhasson, hogy jobban a szívünkhöz férjen, egyszülött fiát küldte hozzánk, aki a Jézus Krisztus, igaz Isten és igaz ember. Jézus Krisztus bebizonyította, hogy ő valóságos Isten a sok-sok csoda által. Az 50 bölcs csak hallgatja. Azután kifogyva az argumentumokból, döbbenetes, töprengő csendben hallgatnak, míg meg nem szólal a császár mérges gúnyolóró szava. Hogy csak ennyit ér a ti bölcsességtek? Egy leány így fölcsúfolja, elámít titeket? A legtudósabb válaszol. Tudod, fölség, hogy eddig nem szállt velünk szembe ember, akit meg ne győztünk volna, de ebből a leányból az Isten lelke beszél. Ezért ámultunk el, ezért nem merünk, de nem is tudunk Krisztus ellen szólni. Amint a legenda tovább mondja, az 50 bölcs meg is tért és vállalta a vértanúságot Krisztusért. Hívőkké lettek még Porfirius, a császár hadvezére, sőt maga császárné is a legenda szerint. Maxentius ezeket is kivégeztette. A legszörnyűbb bosszút azonban Katalin ellen tervezett. Egy késekkel kirakott kerékkel akarta összevagdaltatni, de egy villám csapott le az égből, és összetörte a kínzószerszámot. Rémülve beszélte a nép akkor, hogy nagy a keresztények istene. Látta a császár, hogy minél tovább akarja kínoztatni Katalint, annál többen lesznek keresztények, ezért tehát lefejeztette. A szent vértanú testét, a legenda szerint, angyalok vitték a Sínai hegyre, ahol tiszteletére kolostor épült, a híres Szent Katalin kolostor. Egyre több lakója támadt ennek a kolostornak, idővel szinte várossá nőtt. Tudós remeték gyűjtötték, másolták, tanulmányozták és reánk hagyták a győzhetetlen, Krisztust valló szent tudományt, melyet a jámbor gondolat Szent Katalinban személyesített meg. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.